a 95,1, Encsről a 95,4, 60-ból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk.
6 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Az adózási szempontból nem együttműködő államok listájára tette Oroszországot a pénzügyminiszter. A módosítás célja, hogy az uniós frissítéseknek megfeleljen a magyar jogrend, írt a Varga Mihály intézkedésével kapcsolatban a Portfólió gazdasági portál. Az unió évente frissíti a listáját, amelyre Oroszország már tavaly felkerült. Ezek az államok nem tartják be a nemzetközi adózási normákat, például nem biztosítják az információcserét, az adóelkerülés elleni intézkedéseket. Orbán Viktor a moszkvai látogatását követően levelet írt Charles Michelnek, az Európai Tanács elnökének, egy ukrán lap, a Evropejska Pravda szerezte ezt meg. A miniszterelnök a levélben egyrészt leszögezte, a látogatás alatt nem tett semmilyen javaslatot és nem nyilvánított véleményt az Európai Tanács vagy az Unió nevében, és az ezzel ellentétes állítások alaptalanok. A levélben az áll, a kormányfő véleménye szerint Vlagyimir Putyin orosz elnök hajlandó lenne megfontolni egy olyan tűzszünetet, amely nem szolgálna az ukrán erők rejtett átcsoportosítását. Emellett Moszkva kész a véleménycserére a Kína és Brazília által felvetett békejavaslattal kapcsolatban is. A versenyképességi tanácsülésének legfőbb célja egy új európai versenyképességi paktum előkészítése volt, amely a Magyar Uniós Elnökség egyik fő prioritása, jelentette be a nemzetgazdasági miniszter. A tervek szerint ezt Orbán Viktor miniszterelnök az ősz folyamán terjeszti az Európai Tanács elé, tette hozzá Nagy Márton. Pénzügyi és stratégiai befektetőként a magyar állam jelöli ki a Budapest-Liszt-Ferenc nemzetközi repülőtér fejlesztési irányait, mondta el a TÁC vezető. A tervezéseket mielőbb el kell kezdeni, hogy 2032-ben megnyílhasson a hármas terminál, ismertette Nagy Márton. A légi kikötő óvatos becsléssel is elérheti az évi 20 milliós utasforgalmat az évtized végére, ha megvalósulnak a fejlesztések. A Wizz Air bejelentette, hogy a debreceni nemzetközi repülőtéren állomásozó repülőgépét Budapestre helyezi át. Az áttelepítésre október 27-én kerül sor, így a nyári menetrendet nem érinti a változás. Az utasoknak Debrecenből továbbra is elérhetőek lesznek a légitársaság járatai Burgosba, Larnakába, Londonba és Rómába. Indoklással azt írták, a lépéssel a Wizz Air konszolidálja működését a budapesti repülőtéren, a gép áttelepítésével hosszú távon képes lesz növelni forgalmát és a járatok számát. Idén júniusban a fogyasztói árak átlagosan 3,7%-kal haladták meg az egy évvel korábbiakat, jelentette a Központi Statisztikai Hivatal. Májushoz viszonyítva átlagosan nem változtak az árak, az élelmiszereké 0,3%-kal csökkent. Az alacsony infláció pozitív láncreakciót indított be, hívta fel a figyelmet az adatokra reagálva a nemzetgazdasági miniszter. Nagy Márton szerint az olyan intézkedések, mint az online árfigyelő rendszer élén kiskereskedelmi versenyt generálva támogatják, hogy az infláció tartósan alacsony szinten maradjon. Az Európai Bizottság szerint indokolt, túlzott deficit eljárást indítani Magyarország és 6 másik tagállam ellen. Az erről szóló hivatalos javaslatot a bizottság közleménye szerint már be is nyújtották az Európai Tanácsnak. Hazánk mellett Belgium, Franciaország, Olaszország, Málta, Lengyelország és Szlovákia esetében tartja indokoltnak az EB az eljárás megindítását a költségvetési helyzetük és a kilátásaik alapján. A kedvezményes mennyiségek kiegyensúlyozott a belosztásának köszönhetően az elmúlt 3 hónapban több mint 104 ezer lakossági fogyasztó mentesült, összesen több mint 10 milliárd forint megfizetése alól, jelentette be a rezsicsökkentés fenntartásáért felelős kormánybiztos. Németh Szilárd emlékeztetett, előzőleg a kiszámíthatóbb, tervezhetőbb rezsiköltségek érdekében az MVM az Energiaügyi Minisztériummal együttműködésben bevezette a naparányos számlázási rendszert. Végül az időjárásról. A folytatásban is derült lesz az ég, mérsékelt marad a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban 20, napközben 35-36 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám. Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
keresztényélet.hu.
Agria nyári játékok.
Lilionfi.
Zenés komédia július 18-án 21 órai kezdettel az Egri Várban Mikó István rendezésében és szereplésével.
Reklámot hallottak.
Is it getting better? Or do you feel the same? Will it make it easier on you now? You got someone to blame. You're saying one love, one life, when it's one need in the night. One love, we get to share it. Leaves you, baby, if you don't care for it. Did I disappoint you? Or leave a bad taste in your mouth?
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Sok szeretettel köszöntöm hallgatóinkat 2024. július 10-én szerdán. A mikrofonnál a műsorvezetőt Berecz Renátát hallják. A zenéket Matúri Sarolta válogatja, a hírszerkesztő Debnár Ádám, a technikai segítséget pedig Kvaszinger Jenőnek köszönjük. Műsorkészítő kollégáim, valamint a rádió igazgatója Bércesi András nevében is tartalmas rádiózást kívánok Önöknek. Nézzük, milyen műsorokkal várjuk hallgatóinkat az előttünk álló egy órában. Rövidesen a Kérem a következő című egészségperceinkkel jelentkezünk, majd az Útinform legfrissebb híreivel várjuk Önöket. Az időjárás előrejelzés után a napversét hallgathatják meg, melyben Turmezei Erzsébet Nyár című versét Jakób Beáta mondja el. 6 óra 30 perctől a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adása hangzik el, majd Szívem első gondolata című műsorunk következik. Ezután 7 órától szentmisét közvetítünk az Egri Bazilikából, majd hírek következnek. 7 óra 40 perctől Szentek, szent életű emberek című műsorunkban a damaszkuszi boldog vértanúkról emlékezik meg dr. Katona István, nyugalmazott egri segédpüspök. Ezt az órát a nap imája és programajánló zárják, majd a 8 órai híreket követően jelentkezünk újra műsorismertetéssel. Kellemes ébredést kívánok mindannyiuknak, az úton levőknek pedig balesetmentes közlekedést, vigyázzanak magukra!
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Kedves hallgatóink, hírek következnek az utakról. Aszfaltoznak az M3-as autópályán, Gödöllő és Bakk között. A 31-es és 37-es kilométer között Vásáros-Namény felé a forgalom a leálló sávon és az ellenkező oldal belső sávján halad, míg Budapest felé a külső és a leálló sáv járható. Vásáros-Namény irányában a 32-es jelű Babati pihenőt és a 36-os jelű Kisbagi pihenőt is megnyitották. Aszfaltoznak továbbá Mezőkeresztes közelében, a 134-es és a 143-as kilométer között a Vásáros-Namény felé vezető oldalt lezárták, így az arra tartókat az ellenkező oldal belső sávjába terelik, míg Budapest felé a külső és a leálló sáv járható. A munkavégzés okán a 139-es jelű Mezőnagy Mihály Mezőkeresztes csomópont sem vehető igénybe a Vásáros-Namény irányába tartóknak. Szintén aszfaltoznak Helyőkür térségében. A 162-es és a 167-es kilométer között a forgalom a Vásáros-Namény felé vezető oldalon irányonként egy-egy sávon halad. A munka kapcsán Budapest irányában a 164-es jelű Helyőkürt Tiszaújváros csomópont lehajtó ágát is lezárták, de a felhajtó ág használható. Polgár közelében szintén aszfaltoznak, a 171-es és 175-ös kilométer között a forgalom a Budapest felé vezető oldalon irányonként egy-egy sávon halad. A munkavégzés okán a 175-ös jelű Polgár Görbeháza csomópont lehajtó ága sem vehető igénybe a Vásáros-Namény irányába tartóknak, de a felhajtó ág igen. Hajdúnánás térségében is aszfaltoznak. A 196-os és a 208-as kilométer között a forgalom ugyancsak a Budapest felé tartó oldalon irányonként egy-egy sávon halad. A munka kapcsán Vásáros-Namény irányában a 203-as jelű Hajdúnánás-Tiszavasvári csomópontot, valamint a 206-os jelű Hajdúnánási pihenőt is lezárták. Az M30-as autópályán aszfaltoznak az M3-as autópálya csomópontja és M5 között. A 2-es és 5-ös kilométer között a forgalom az M3-as autópálya felé vezető oldalon irányonként egy-egy sávon halad. A 33-as jelű Miskolc Észak és a 40-es jelű Szikszó csomópont között garanciális javítási munkát végeznek. A két csomópont között mindkét pálya oldalt lezárták, a forgalmat a 3-as főút felé terelik. A 3-as főúton Miskolc déli határában a 179-es kilométernél felújítják a Harsányi úti felüljárót. A belváros felé tartókat mellékutcákra terelik. A 4-es főúton Kisújszállás elkerülő szakaszán a 142-es és a 144-es kilométernél félpályás lezárás követel figyelmet csatornázási, illetve hídépítési munka miatt. A 21-es főúton 60 kivezető szakaszán a 3-as és 4-es kilométer között burkolati jeleket festenek fel. A lőrinci felé haladók sávlezárásra készüljenek. A 24-es főúton Recskés-Parát között vízvezetékeket építenek. A 28-as kilométernél a félútpályát lezárták. A 25-ös főúton Egerben a 14-es kilométernél vízműhiba elhárítás miatt kell félpályás útlezárásra készülni. az Eger és Szarvaskő közötti szakaszon burkolatfelújítási munkák zajlanak. A 19-es és a 27-es kilométer között több helyszínen is félpályás lezárást vezettek be. Szentdomonkos térségében a 25-ös főúton a 47-es és az 50-es kilométer között tart még a burkolatfelújítás. A főutat lezárták, a forgalmat továbbra is elterelik. Ugyancsak Szentdomonkos térségében, de az 51-es és az 52-es kilométer között támfalat építenek. Félpályás lezárás mellett dolgoznak. Kedves hallgatóink, híreket hallottak az utakról az útinform.hu tájékoztatása alapján. Vezessenek körültekintően, mindenkit hazavárnak.
Most múlik pontosan, engedem, hadd menjen. Szaladjon kifelé, belőlem gondoltam egyetlen. Nem vagy itt jó helyen, nem vagy való nekem. Villámlik mennydörő, ez tényleg a szerelem. Látom, hogy elsuhan, felettem egy madár. Tátongó szívében, szöges drót csőrében, szalma szám. Magamat ringatom, végül landol egy almafán. Az Isten kertjében, almabort inhalál. Vágtad még tovább veled az éjben, az álmok foltos indián. Egy páltos szívre meg a konyha késben, talpam alatt sár és ingovány. Azóta szüntelen, őt látom mindenhol. Meretten nézek a távolba, otthonom kőpokon. Szilánkos mennyország, folyékony torz tükrő, Szent János bogara, fényében tündököl.
Köszöntő. Reggeli magazin.
Kedves hallgatóink, időjárás előrejelzéssel folytatjuk. Ma általában napos idő várható, kevés fátyol és gomoly felhővel. Délután azonban északnyugat felől egy közeledő hidegfront hatására elkezdhet megnövekedni a felhőzet, és északnyugaton helyenként, másutt inkább csak elvétve alakulhat ki zápor-zivatar. Este tovább növekszik a felhőzet, és északon egyre keletebbre is kialakulhat csapadék. A délkeleti, keleti irányú szél többnyire mérsékelt marad, zivatarok környezetében azonban erős, viharos lökések is lehetnek. A legmagasabb nappali hőmérséklet 33 és 39 fok között alakul, így akár a napi melegrekord is megdőlhet. Csütörtökön a sok napsütés mellett főleg a nyugati és az északi tájakon válhat erőteljesebbé a gomoly felhőképződés, és elsősorban ezeken a vidékeken alakulhat ki helyenként zivatar. Akár erős, viharos széllökések is kísérhetik a zivatarokat átmenetileg, ezt leszámítva azonban mérsékelt lesz a légmozgás. A minimum hőmérséklet 17 és 25, a csúcsérték többnyire 34 és 39 fok között valószínű, északnyugaton lehet ennél kissé alacsonyabb a maximum. Pénteken napos időre számíthatunk gomoly felhőkkel, amelyekből inkább csak az északi tájakon fordulhat elő elvétve frissítő zivatar. Többfelé megélénkül azonban a déli-délkeleti szél. A hajnali 18 és 25 fokról 34 és 40 fok közé melegszik fel a levegő. Szombaton a sok napsütés mellett néhol magasabbra törhetnek a gomoly felhők, amelyekből zivatar is kialakulhat. Többnyire mérsékelt lesz a légmozgás, de a Dunántúlon megélénkül, olykor meg is erősödik az északnyugati szél, de a zivatarokat átmeneti viharos széllökések is kísérhetik. Hajnalban 19 és 26 fok várható, délután az Észak-Dunántúlon 31 és 35, míg másutt jellemzően 35 és 40 fok közötti értékeket mérhetnek. Vasárnap a sok napsütés mellett erőteljesebb gomoly felhőképződésre van kilátás, a magasabbra törő gomoly felhőkből elszórtan zivatarok pattanhatnak ki. Megélénkül helyenként megerősödik az északi-északnyugati szél, zivatarok környezetében átmenetileg viharos széllökések is előfordulhatnak. A minimum hőmérséklet 18 és 26 fok között várható, a csúcsérték az ország északnyugati-nyugati részén 29 és 33, másutt 34 és 39 fok között valószínű. Jelenleg fronthatás ugyan nem terheli a szervezetünket, de az átlagosnál melegebb idő tartós stressz gyakorol mindenkire. Különösen a kisgyermekekre és idősekre jelent veszélyt a meleg. Ilyenkor ugyanis a keringésünk jelentősen leterhelt, mert a szervezet számára nehezebb a plusz hőt leadni, semmint a hideg ellen védekezve hőt termelni. Ezért fennáll a hőkuta veszélye, különösen a szabadban dolgozóknál. Fontos odafigyelni az elveszített folyadék és az izzadással távozó sók pótlására, lehetőség szerint izotóniás itallal. Mivel a hőmérséklet az éjszakai órákban is magasnak mondható, ezért nyugtalanul aludhatunk, nem tudjuk igazán kipihenni magunkat, így a szervezet egyre jobban elfárad. Érdemes a szervezetünk terhelését átmenetileg megszüntetni, akár vízparton, de 1-2 óra eltöltése klimatizált helyen is sokat segíthet. A pollen szezon átmeneti időszakát fokozatosan felváltja a nyári gyomok szezonja. A csalánfélék pollen koncentrációja jellemzően a közepes magas, a pázsit fűfélék és az útifűi az alacsony közepes tartományban alakulhat. A többi nyári lágyszárú allergén, mint a libatopfélék, a lórom, a kenderfélék, a gyékény, a sásfélék, valamint az ernyős virágzatúak virágporának mennyisége országosan alacsony. A fák közül jellemzően alacsony koncentrációban jelen van a levegőben a ciprus és tiszafafélék, a hárs, a szelíd gesztenye, valamint a fenyőfélék pollenje. A kültéri allergén gombák közül az alternária spóra száma jellemzően magas, nagyon magas, az epikokkumi az alacsony közepes tartományban alakulhat. Kedves hallgatóink, időjárás előrejelzést, orvosmeteorológiát és napi pollen jelentést hallottak a met.hu adatai alapján. További kellemes rádiózást kívánunk!
Play. A nap verse.
Turmezei Erzsébet, nyár. Uram, áldalak a nyárban, aranykalászos határban száll most hálával teli trónusod elé az ének, tüzéért a naphevének, mert a szemet érleli. Esőcseppek záporáért, hajnalok hűs harmatáért, mindenért az ég alatt vigassággal áldalak. Friss vetés, szép zöld ígéret magot hozott és megérett, s amint lengeti a szél, zizegő, szelíd szavával, hitettevő himnuszával nagy jó voltodról beszél. Boldog, aki érti, hallja, s míg aratni indul karja, miközben rend-rendre dül, téged dicsér egyedül. Minden kicsiny búza szemben térdre kényszerítesz engem, csodatevő Istenem. Kezed oda tette áldva a nyár gazdag asztalára mindennapi kenyerem. S asztalán a keresztfának fiadat is oda szántad, hogy benne legyen nekünk kenyerünk és életünk.
Turmezei Erzsébet nyár című versét Jakó Beáta mondta el. Turmezei Erzsébet 1912. február 14-én született Tamásiban. A gimnáziumot Sopronban, egyetemi tanulmányait Budapesten a Pázmány Péter Tudományegyetemen végezte, ahol magyar-német szakos tanári diplomát szerzett. Már egyetemi évei alatt a Fébi lánykörihez tartozott. Ezt követően hallotta meg Isten szolgálatra hívó szavát, és lépett be a Fébi Evangélikus Diakonissa Egyesületbe. 1941-ben avatták diakonisszává. 1951-ben a Fébi feloszlatásával a Balassagyarmati Evangélikus Szeretet Otthonba került, ahol 1975-ig végezte szolgálatát. Versei műfordításai német, angol és finn nyelvről több kötetben jelentek meg. Részt vett az Evangélikus Énekeskönyv szerkesztésében, amiben 105 énekszövege, illetve fordítása szerepel. 1989-ben a Fébi Egyesület újraindulhatott, a közösség Turmezei Erzsébetet választotta főnök asszonnyá. Ezt a tisztséget 2000 májusában bekövetkezett haláláig viselte.
Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja.
Műsorunk folytatásában megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap elhangzott adását.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Keddi adásunk témái. Ferenc pápa fájdalma és részvéte a kijevi és gázai támadások miatt. A pápa beszédet Triestben a társadalmi héten. A katolikusok a demokrácia sérült szívének gyógyítására hivatottak. Vigano érseket egyházszakadás miatt kiközösítették. Ferenc pápa megáldotta a Pozsony melletti Somorján épülő útmenti kápolna márványkeresztjét. Molnár Tamás atya, pozsonyi magyar lelkész beszámolója.
A pápa beszéde Triestben a társadalmi héten. A katolikusok a demokrácia sérült szívének gyógyítására hivatottak. Ferenc pápa vasárnap záró beszédet mondott az 50. olasz katolikus társadalmi héten Triestben. Felszólította az egyházat, hogy segítse a demokrácia válságának orvoslását a részvétel és a politikai jótékonyság révén.
Questa è stata la 50ª settimana sociale. La storia delle settimane
Az éves olasz katolikus társadalmi hét utolsó napján, július 7-én, vasárnap, Ferenc pápa az észak-olaszországi Triest városába utazott, hogy megossza a résztvevőkkel gondolatait a demokrácia válságáról. Az olaszországi egyházmegyék és katolikus társulatok több mint 900 küldöttéhez szólva a pápa felhívást intézett egy olyan demokratikus folyamatért, amely magában foglalja a személyes és közösségi részvételt. Beszédében felidézte, hogy 1907-ben rendezték meg az első olasz katolikus társadalmi hetet, és a későbbi rendezvényei segítették a II. Világháború utáni olasz demokratikus folyamatok fellendítését. Az 1988-ban újraindított, évente megszervezett rendezvény az egyház társadalmi tanítására támaszkodik, és evangéliumi szemléletet kíván felkínálni a társadalmi jelenségekről. Ahogy a demokrácia válsága érint különböző valóságokat és nemzeteket, úgy hív minden keresztényt a társadalmi átalakulások iránti felelősségvállalásra, bárhol is éljen és dolgozzon, a világ minden részén.
Nella prima possiamo immaginare la crisi della democrazia come un cuore ferito.
Ferenc pápa ezután a demokrácia válságát sebzett szívként határozta meg, amelyben a korrupció és a társadalmi kirekesztés tobzódik, a hatalom pedig autóreferenciálissá és képtelenné válik arra, hogy választóit szolgálja. Maga a demokrácia szó nem egyszerűen egybeesik az emberek szavazatával, hanem megköveteli, hogy teremtsük meg a feltételeket ahhoz, hogy mindenki kifejezhesse magát és részt vehessen benne, figyelmeztetett a pápa. Hozzátette, hogy a demokratikus részvételt már fiatalkorban meg kell honosítani, hogy a polgárok rendelkezzenek kritikai érzékkel az ideológiai és a populista kísérletekkel kapcsolatban. A pápa felszólította a keresztényeket, hogy mozdítsák elő a gyümölcsöző párbeszédet a vallás és a társadalom között, miközben mutassák fel a személy méltóságát. A szolidaritás és a szubszidiaritás elvei hozzájárulnak a demokrácia kötelékeinek kiépítéséhez, mivel ösztönzik a részvételt és legyőzik a közömbösséget, amely a pápa szerint a demokrácia rákfenéje.
La seconda riflessione è un incoraggiamento a partecipare, affinché la democrazia assomigli a un cuore risanato.
A pápa ezután a demokratikus részvétel céljáról beszélt, a meggyógyult szív képét használva. Ha körülnézünk, mondta, a Szentlélek tevékenységének számos jelét látjuk a családok és a közösségek életében, még a gazdaság, a technológia, a politika és a társadalom területén is. A testvériség, tette hozzá Ferenc pápa, felvirágoztatja a társadalmi kapcsolatokat, és a kollektív törekvés lelkületét eredményezi. A meggyógyult szívű demokrácia folyamatosan ápolja a jövőre vonatkozó álmokat, elköteleződésre késztet, és személyes, illetve közösségi részvételre szólít fel, állapította meg a pápa.
Come cattolici. Come cattolici. In questo orizzonte non possiamo accontentarci di una fede marginale o privata.
Ferenc pápa szerint a katolikusoknak a demokrácia problémáinak gyors megoldásán túlra kell tekinteniük, és soha nem szabad visszahúzódniuk egy marginális vagy a privát szférába szorult hitbe. Ez nem annyira azt jelenti, hogy meghallgatásra kell törekedni, hanem mindenek előtt azt a bátorságot, hogy javaslatokat tegyenek az igazságosság és a béke érdekében a nyilvános vitában. A keresztény politikai szerepvállalásnak fel kell vállalnia a politikai szeretet vagy a politikai jótékonyság szempontjait, amely lehetővé teszi a politikának, hogy eleget tudjon tenni a ráháruló felelősségnek, és túllépjen a polarizációkon. Gyakoroljuk ezt a szeretetet, hogy a polgári szenvedélyektől mentes világban terjeszthessük, zárta szavait Ferenc pápa. Tanuljunk meg jobban együtt járni Isten népeként, hogy a részvétel kovászai legyünk a nép között, amelyhez tartozunk.
Ferenc pápa fájdalma és részvéte a kijevi és gázai támadások miatt. A Szentatya mély fájdalommal értesült a hírekről, miszerint támadásért két orvosi célpontot Kijevben, köztük a legnagyobb ukrán gyermekkórház megsérült, illetve a Gáza elleni támadásban egy iskolát ért találat. A pápát mélységesen nyugtalanítja a növekvő erőszak. Lelki közelségét fejezi ki az áldozatoknak és a sebesülteknek. Reménykedik és imádkozik azért, hogy mielőbb találjanak konkrét módokat arra, hogy véget vessenek a konfliktusoknak, adja hírül a Szentszéki Sajtóközpont.
Vigano érseket egyházszakadás miatt kiközösítették. A hittani dikasztérium sajtóközleménye arról tájékoztat, hogy a vatikáni hivatal Laté Sententié kiközösítette a volt Egyesült Államok beli nunciust, aki nem ismeri el sem Ferenc pápa, sem a II. Vatikáni zsinat legitimitását. Carlo Maria Vigano érseket az Amerikai Egyesült Államok egykori apostoli nunciusát kiközösítéssel büntették, mert elhagyta a Róma püspökével és a katolikus egyházzal való közösséget. A hittani dikasztérium által kiadott sajtóközlemény kijelenti. 2024. július 4-én a hittani dikasztérium kongresszusa összeült, hogy lezárja az egyházi törvénykönyv 1720. kánonjában említett, a főtisztelendő Carlo Maria Vigano Ulpiana címzetes érseke ellen folytatott bírósági eljáráson kívüli büntetőeljárást, akit a szakadás bűnével vádolnak. A sajtóközlemény továbbá hangsúlyozza, jól ismertek nyilvános kijelentései, amelyekben megtagadta a pápa elismerését és a neki való alárendeltséget, elutasította a neki alárendelt egyháztagokkal való szeretett közösséget és a II. Vatikáni zsinat legitimitását és tanító hivatali tekintélyét. A büntető eljárás végén Carlo Maria Vigano érseket bűnösnek találták az egyházszakadás bűncselekményében. A sajtóközlemény továbbá megjegyzi. A hittani dikasztérium kihirdette a Laté Sententié, az önmagától beálló kiközösítést, az egyházi törvénykönyv 1364. kánonjának első paragrafusának megfelelően. A cenzúra feloldása ezekben az esetekben az apostoli szentszéknek van fenntartva. Végül a sajtóközlemény megállapítja, ezt a döntést 2024. július 5-én közölték az érsekkel. Maga Vigano érsek volt az, aki június 20-án felfedte az ellene indított eljárást. A főpásztor az X közösségi média platformon közzétette a dekrétum teljes szövegét, amely Rómába idézi, hogy válaszoljon az ellene felhozott vádakra. Az idézés lehetőséget kínált Vigano érseknek arra, hogy védekezzen, vagy erre ügyvédet jelöljön ki, valamint személyesen megjelenjen, vagy írásbeli védekezést nyújtson be. Mivel a megadott határidőn belül nem élt ezen eszközökkel, hivatalból egy védőt rendeltek ki, aki a törvényi előírásoknak megfelelően vállalta Vigano érsek védelmét. Az elmúlt években a volt Egyesült Államok beli nuncius több alkalommal kijelentette, hogy nem ismeri el sem Ferenc pápa, sem a II. Vatikáni zsinat legitimitását. A kánonjogban bizonyos bűncselekmények automatikus, Laté Sententié büntetést vonnak maguk után, a bűncselekmény elkövetésének tényéből fakadóan. Az egyházszakadás büntettéért a büntetés a kiközösítés. Az egyházi törvénykönyv 1331. kánonjának első bekezdése értelmében a kiközösített személynek tilos az eukarisztia áldozatát és a többi szentségeket celebrálni, a szentségeket felvenni, a szentelményeket kiszolgáltatni és más istentiszteleti szertartásokat végezni, valamint a felsorolt szertartásokban bármilyen cselekvő részt vállalni, továbbá tilos bármilyen egyházi hivatalokat, szolgálatokat vagy funkciókat gyakorolni és kormányzati intézkedéseket végezni. Az 1331-es kánon második bekezdése felsorolja azokat a követelményeket, amelyek a Laté Sententié, az önmagától beálló kiközösítés formális kihirdetéséből következnek. A kiközösítés javító büntetésnek minősül, amelynek célja, hogy az elkövetőt megtérésre hívja fel. Mint ilyen, mindig megvan a remény, hogy a kiközösítés alanya visszatér a szeretett közösséghez.
Ferenc pápa megáldotta a Pozsony melletti Somorján épülő útmenti kápolna márvány keresztjét. Hallgassák meg Molnár Tamás atya pozsonyi magyar lelkész beszámolóját.
Néhány nappal ezelőtt, június második felének egyik szerdáján, a római Szent Péter bazilika előtti téren Ferenc pápa áldotta meg azt a márványkeresztet, amely a mai Szlovákia területén fekvő Somorja legújabb kápolnáját fogja díszíteni. A kápolna megálmodója és adományozója a város szülöttje, Durgyik Rudolf helyi közjegyző, San Marino tiszteletbeli konzulja volt, aki személyesen vitte az egyház fő elé a kápolna fontos darabját, és számolt be a Szentatyának a készülő kápolnáról, melynek teljes elkészülésére és ünnepélyes megáldására a közeljövőben kerül majd sor. Durgyik Rudolf, aki az elmúlt években Rómában is dolgozott a diplomáciában, már a múltban is fontosnak érezte, hogy Szűz Mária városáról, a Csallóközi Somorjáról hírt adjon a római katolikus egyház fejének, s néhány évvel ezelőtt vele áldatta meg szülővárosa címerét is, melyben Szűz Mária látható az ölében ülő kis Jézussal. Ez az értékes, megáldott címer azóta a somorjai városházán a mindenkori polgármester irodáját díszíti. Jelen esetben a somorjai közjegyző azért tartotta fontosnak a Szűz Mária tisztelettel évszázadok óta jellemezhető város szélén egy új kápolna emelését, melyben szintén helyet kap a város Máriás címere, mert szeretné a köztudatban mind jobban elmélyíteni azt, hogy Szűz Mária és Szent Fia oltalma a mai kor emberének, a város mai lakóinak és a forgalmas úton a várost átszelő mai utazóknak is pótolhatatlanul szükséges. Az új kápolna saját családjának és egész városának háláját is ki akarja fejezni. Többek közt a világjárvány elmúlásáért, a nehéz időszak átvészeléséért. A jelen és a múlt mellett azonban a jövőre nézve is üzenetet kíván hordozni az emberek számára ez a kápolna, mégpedig azt, hogy az emberek imádkozzanak a város jövőjének szépségéért, a lakók jövőbeli jólétéért, a felnövekvő új generációért is. A folytatást is Szűz Mária és rajta keresztül Jézus Krisztus kezébe helyezve. Erre azért is nagy szükség van, mert sajnálatos módon a városban is rohamosan terjednek a hazárdjátékok. Egyre gyarapszanak azok a helyek, melyek működtetése törvényszerűen magával hozza a garázdálkodás és erkölcsi romlás veszélyeit is. Hol már ember nem segíthet, a te erőd nem törik meg, fohászkodjuk gyakran, a szűzanyát kérve. Somorja város új, útmenti kis kápolnája is azt szeretné a mindennapokban rohanó embereknek közvetíteni, hogy úton levésük, sőt, egész életük útja során mindig merjenek gyermeki bizalommal az égi édesanyához fordulni, aki Szent Fia elé viszi kéréseiket. E Szent Fiú határtalan szeretetére utal a kápolnát megkoronázó kereszt. Annak szeretetére, aki még életét sem kímélte értünk áldozni a kereszten. A Rómában Ferenc pápa által megáldott márványkereszt a város ragaszkodásának kifejezője is akar lenni az egyházhoz, Jézus Krisztushoz, a hithez, a vallásossághoz. Felhívás arra, hogy ez a hűséges ragaszkodás tudja a várost segíteni abban, hogy olyan város maradhasson Somorja, amelynek lakóiban, családjaiban, közösségeiben a szűzanya örömét leli. Az új kápolna építtetője és családja, valamint a tervező Kulcsár Magdolna, illetve a kápolna építésén dolgozók, többek közt Vörös Károly és munkatársai számára, csak úgy, mint az egész városnak nagy megtiszteltetés, hogy Ferenc pápa is tud erről a kezdeményezésről, áldását adta erre a műre, és imádkozik a városért. A tervek szerint a kápolna, a város római katolikus plébánia templomának búcsúja, nagy boldogasszony ünnepének táján kerülhet majd megáldásra. Ugyanezen a pápai audiencián magam is részt vehettem. Örömmel kísértem figyelemmel a Somorjai kereszt megáldását, hiszen a Somorjai egyházközségben kezdtem egykor újmisésként papi szolgálatomat. Így szívemhez közeli, e kedves város közössége. 17 évvel ezelőtt ott teljesítettem diakónusi szolgálatot, majd 2008 júliusától 2011 nyaráig, római posztgraduális tanulmányaim megkezdéséig, Somorján és a környékbeli településeken, Gútoron, Békén és Nagypakán működtem káplánként. Isten hozta, mondta magyarul a Szentatya, miután olasz nyelven bemutatkoztam neki, mint a pozsonyi magyar katolikus közösség lelkipásztora. Örömmel fogadta az üdvözletet, melyet a felvidéki és a rám bízott pozsonyi magyar hívek nevében adtam át neki. Jó érzés volt anyanyelvemen hallani Szent Péter apostol jelenkori utódának mosolyal és kézfogással kísért köszöntését. Annak a Szentatyának, aki tavasszal a magyar nemzeti hálaadó zarándoklat alkalmával meglátogathattunk ott, hol Szent Péter sírba téve és Rómának dobog szíve, s aki a múlt év tavaszán Budapestre látogatott, illetve aki 2021. szeptemberében szlovákiai apostoli látogatást is tett, miután részt vett a Budapesten megrendezett 52. Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszus záró szentmiséjén. E felejthetetlen élményeket felidézve, imádkozunk érte, tartsd meg Isten Szentatyánkat, Krisztusnak helytartóját, hogy a Szentlélek által vezetve mindannyiunkat segítsen a jó úton, az örök cél felé haladni.
Molnár Tamás atya pozsonyi magyar lelkész beszámolóját hallották. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, keddi adásunk véget ért. Köszönjük figyelmüket! Búcsúzik a szerkesztő Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus!
A Vatikáni Rádió adását hallották. Műsorunkat 11 óra 30 perctől megismételjük.
Szívem első gondolata, hozzád száll fel, Istenem. Te őriztél meg az éjjel, maradj ma is én velem. Téged áldlak és imádlak, mint szerető gyermeked. Szívem csak is azt akarja, ami kedves te neked. Édes Jézus, add kegyelmed, s őriz engem szüntelen, hogy egész nap neked éljek, tiszta szívvel, bűntelen. Szűz Mária, Jézus anyja, te mindnyájunk anyja vagy, oltalmazd meg minden bajtól, kísértésben el ne hagyj. Amen.
Szívem első gondolata. Elmélkedések az év minden napján.
Ha egy építészt megbíznak azzal a feladattal, hogy tervezzen egy házat, vagy például egy templomot egy közösség számára, akkor először is vázlatokat készít, majd pedig a közösség felelős vezetőinek és tagjainak útmutatásai, kérései alapján szépen lassan kidolgozza az építendő templom terveit. Előfordulhat, hogy a vázlatrajzok vagy a tervek alapján nem minden érintett tudja elképzelni, hogy a kész épület hogyan is fog kinézni. Ilyenkor az építész készít egy makettet, egy méretarányosan kicsinyített templomot papírból, vagy más egyszerű anyagból, amely kicsiben azt mutatja, hogy milyen lesz majd nagyban az új templom. Amikor Jézus kiválasztja a 12 apostolt, akiket név szerint felsorol a mai evangélium, akkor tulajdonképpen elkészíti egy egyház makettjét. Kicsiben mindössze 12 személy segítségével megmutatja azt, hogy milyen lesz majd az ő nagy közössége az egyház, amelyhez milliók fognak csatlakozni. Ez a 12 ember lesz aztán az alap, a kiinduló pont. Ez a 12 küldött, az apostolok lesznek az első építőmesterek, akik igehirdetésükkel sokakat megnyernek, hogy ők is, mint élő kövek csatlakozzanak a krisztusi közösséghez. A 12 apostol munkáját a későbbi évszázadokban sok-sok tanúság tevő keresztény folytatja. Én is egy kő, élő kő vagyok az egyház épületében.
Részletet hallottak Horváth István Sándor Szívem első gondolata című könyvéből. Felolvasta Varga Ildikó.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink! Rövidesen kapcsoljuk az Egri Bazilikát, ahonnan szentmisét közvetítünk. A szertartás énekei a következők. Az Éneklőegyház énekes könyv 144-es, 179-es, végül a 220-as számú éneke csendül fel. És még egyszer az énekek sorrendben, az Éneklőegyház énekes könyv 144-es, 179-es, végül pedig a 220-as számú éneke hangzik el. Ha tehetik, imádkozzanak velünk!